Úr Jézus, köszönjük, hogy újra énekelhettük ezt az éneket, ennek a refrénjét, mondatát, hogy jövök hozzád. Urunk, hova mehetnénk mi is, mint te hozzád, hiszen te nálad az örök életnek a beszéde van. Te nem csak arra tanítasz, hogy hogyan kell itt ebben a földi életben élnünk, hanem elvezetsz a te ígédnek az útján, az örök életben, az üdvösségbe. Köszönjük, hogy ez egy szép út, köszönjük, hogy ez egy áldott út, köszönjük, hogy ezen az úton a te ígéd vezérel bennünket, a te ígéd gyújt a mi szívünkben világosságot. Köszönjük az írott ígét, köszönjük a testélet ígét, aki te magad vagy, de hadd köszönjük meg, Urunk, a hirdetett ígét is, amely szintén a te beszéded. Köszönjük reformátorainknak a drága hitét, merész hitét, hogy ők kimerték mondani, hogy az Isten igéjének a hirdetése maga az ige. Köszönjük, hogy te merted rá bízni az igét emberekre, emberi eszközökre. Óriási a felelősségünk, amikor igét hirdetünk, de óriás a felelősségünk akkor is, amikor ígét hallgatunk, hogy hogyan mondjuk, de hogyan fogadjuk, és mit teszünk vele. Urunk, könyörülj így rajtunk a mai estén is. Könyörülj a te szolgádon, aki itt áll előttünk, akire a mai estén ezt a nagy munkát, ezt a nagy felelősséget, ezt a nagy terhet helyezted, hogy ő a te szád legyen, szócsöved legyen, és könyörülj rajtunk a hallgatókon is, hogy jól tudjuk hallgatni az ígét, nyitott szívvel, és közben te munkálkodj a te szent lelkeddel, hisz ha ez nem történne, akkor minden csak az információ szintjén maradna, akkor hallgatnánk egy érdekes beszédet talán, amely pillanatnyilag leköti figyelmünket, de nem sok hatása lenne az életünkben. Könyörülj rajtunk, hogy az ige hasson az életünkben, formáljál bennünket. A mai estén is te tudod azt, hogy kinek-kinek az életében, a mai estén mit kell adnod, miben kell tanítsál bennünket, ha csak egy lépést is, ha csak egy gondolatot is adsz, annak örülni fogunk, amit elvihetünk magunkkal, és amit hasznosíthatunk majd, gyümölcsöztethetünk a mi életünkben. Így légy velünk, így köszönünk meg mindenkit, aki itt van. Védj számba bennünket, Urunk! Te ismersz bennünket egyen-egyenként, érzéseinket, gondolatainkat, és azt az áldást ad nekünk, amire éppen vágyunk, és amire szükségünk van, és amit te akarsz nekünk adni. Krisztusban, ama szerelmesben, áldjál meg minket, és hallgass meg érte, az ő véréért, az ő áldozatáért, a mi könyörgésünket. Amen. Folytatjuk tovább, drága testvéreim, keresztelő János üzenetét, és a mai estén különösképpen az ő üzenetével, az ő ige hirdetésével fogunk foglalkozni. Az igénk, ami alapján hirdetem az üzenetet, az a Lukács evangéliumában található. A Lukács evangélium a harmadik részében, annak a 18. versében. A Lukács evangéliuma 13. részének, tehát a 18. versében, amely így hangzik: még sok másra is intette őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Hirdette az evangéliumot a népnek. Új testvérek is vannak, hadd mondjuk el egészen röviden azt, hogy keresztelő Jánosról szól az ige hirdetés, ezen a héten. Azért gondoltam erre, mert ő a nagy adventi ember, és hogyha Isten megtartja életünket, akkor jövő héten belépünk az egyházi évnek, őseinknek a szép hagyománya, előírása szerint az úgynevezett adventi időben, a Jézus várásának az idejébe. Keresztelő János Isten követe volt, áldott követe, olyan követe, aki páratlan munkát végzett el, az ő út készítője volt. Emberi szívekben, emberi életekben, egy egész népnek a szívében, egy egész korszaknak az életében készítgette Jézusnak az útját. Nem volt ez könnyű idő. Melyik könnyű idő, testvéreim, az Isten népe számára, Isten üzenete számára? Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy talán most élünk a legnehezebb időben, de az idő az mindig nehéz volt. Nem lesz könnyű idő ebben a világban. Jézus soha nem mondta azt, hogy könnyű idő lesz, hanem inkább azt mondja, hogy egyre nehezebbé válik az idő Isten népe számára, Isten gyermekei számára, de mindig bíztat bennünket, hogy a nehéz időben ne csüggedjünk el, a nehéz időkben végezzük azt a munkát, amit ő reánk bízott. Keresztelő János ebben ad nekünk példát, hogy ő egy korrupt, erkölcstelen királynak az idejében, lelkileg, vallásilag is egy nagyon elsötétült, elbizonytalanodott korban hirdette az ígét. A tegnap este az ő személyével foglalkoztunk, amikor ő nagyon alázatosan kijelenti, hogy nem ő a világosság, nem ő a mesiás. Ott van ebben az ő nagy alázata. De utána látjuk azt, hogy Jézus milyen szép bizonyságot tesz, amikor a farizeusokkal, az írástudókkal vitatkozik, és elmondja azt, hogy Keresztelő János egy égő szövétnek volt, egy lámpás volt. Isten az ő szent lelkével meggyújtotta az ő szívét, hogy úgy mondjam, szent tűzbe borította az életét, és csodálatos fénnyel égett az ő élete. Nagyon rövid szolgálatot adott neki az Úr, majd ezzel külön fogunk foglalkozni, amikor az ő halálával foglalkozunk. De hát, hogy úgy mondjam, ez egy minősített idő volt valóban, ahogy a görög nyelv ezt nagyon szépen mondja, Kairos volt az életében, és annak a nemzedéknek az életében is. Keresztelő János biztos, hogy nem lehetett elfelejteni, halála után se lehetett elfelejteni. Azok, akik ott hallották, azok egész életükön keresztül vitték az ő emlékét, és Keresztelő Jánosnak az az ige hirdetés, az a tűz, ami benne volt, ami benne égett. Sokak szívében is lángot gyújtott, és az, hogy utána Jézust sokan követhették, az az ő áldott előkészítésének a munkája is lehetett. Azzal fejeztük be a tegnap este, hogy kértük azt, hogy az Úr a mi szívünkben is gyújtsa meg ezt a lángot. Mi is tudjunk égni Krisztusért, és az életünk világítson, miközben elég az életünk, mert az életünk olyan, mint a gyertya, elég, de a gyertyának a küldetése az, hogy miközben ég, világosságot és fényt sugározzon az embereknek. A mai estén tehát Keresztelő Jánosnak az ige hirdetésével fogunk foglalkozni, drága testvéreim. Mit hirdetett tulajdonképpen Keresztelő János? Sajnos az evangélium nem sok mindent mondd el, amit hirdetett. Keresztelő Jánossal is úgy van, mint ahogy Jézussal kapcsolatban mondja, majd János evangélista, hogyha mindent leírtak volna, amit ő is elmondott, akkor sokkal több lett volna. Sajnos nem volt modern technika abban az időben, nem lehetett felvenni magnószalagra az ő ige hirdetéseit, milyen csodálatos lett volna és lenne, hogyha tudnánk hallgatni is az ő ige hirdetését. Biztos, hogy nagyon sok mindent mondott, hogy sok mindenben intette az embereket. Néhány intését feljegyezte a Szentírás. Biztos, hogy a Szentlélek Isten ezt tartotta fontosnak, ami számunkra, de az is biztos, hogy sok mindent elmondott keresztelő János. Tehát szólt. Neked a testvéreim, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Isten a szólásnak az eszközét adta. Isten maga is egy beszélő Isten. A Szentírásban valaki megszámolta, pontosan nem is tudom, de ha jól tudom, 1500-szor vagy még többször olvassuk azt, hogy és szólt az Isten, ez az Isten beszéde, ez az Isten szava. Majd olyan korban élünk, amikor azt mondják az emberek, hogy hát a szavaknak már igazában nincs jelentősége, más dolgok után kell néznünk, éppen a mai délutánon beszélgettünk a kedves lelkipásztorotokkal ezekről a dolgokról. Én is most részt vettem egy ilyen jutalom, hogy is mondjam, napon, csendes napon a lelkészé való felszentelésemnek a 30. évfordulóján végre én is kaptam valamit a püspökségtől ajándékba, és hát ott mind ilyen módszerekkel, a pszichodrámának a módszereivel gyúrmáztunk, a földre feküdtünk, és mindenki hát el kellett mondja, hogy a hajóban én pont az üzemanyag voltam, de azt mondták, hogy ez vitorlás hajó, akkor nagy bajba lettem, akkor azt mondtam, hogy a szél vagyok, hát, hogy valamit én is ezt a hajót vigyem előre, ugye, és hát ez van manapság, és hát az ígéről alig volt szó, vagy nagyon kevés szó volt, egy rövid áhítat, ezt mindig mostanában mondják, hogy egy nagyon rövid áhítat, egy rövid imádság, az mindig rövid kell legyen, ugye, mert Medgyessy is megmondta már azt, hogy a mi népünk a rövid prédikációt és a hosszú kolbászt szereti. Hát így van ez, drága testvéreim, hogy a mai világban éppen az ígét rövidítjük meg, pedig Isten ezt adta. Azt olvassuk, hogy Isten az ige hirdetés által akarja megtartani a hívőket. A reformáció idején, hát hogy úgy mondjam, az ige hirdetés volt az, ami megújította azt a világot. Mert alig volt ige hirdetés, testvéreim. És mi nem tudjuk eléggé értékelni azt, ami a mi egyházunkban van. Mi együtt élünk az ortodoxokkal. Én nagyon sok ilyen ortodox szertartáson kellett részt vegyek. Sokszor maratoniak ezek, például amikor a börtönben felszenteltük a templomot. 5 óráig tartott az Isten tisztelet. Hát mi, ha annyit tartanánk, akkor rég sárga és piros lapot kapnánk már, de ott azért ezt nagyon türelemmel kivárták az emberek. De a döbbenetes az volt, testvéreim, hogy az 5 órás Isten tiszteletből 5 perc volt a prédikáció. A püspök atyának a prédikációja, ugye, az én számomra ez egy döbbenetes dolog volt, és azóta még sokkal jobban hálát adok az Istennek, hogy az ige egyházában lehetünk. Nálunk ugye az 1 órás Isten tiszteletnek legalább a fel egy ige hirdetés kell, hogy legyen. A reformációban, testvéreim, az ige hirdetésnek, hát hogy úgy mondjam, óriási méltósága volt. Érdemes elolvasni Calvinnak az írását, a blogomon, nem azért, hogy ezt reklámozzam, hogy olvassátok, el van egy előadásom Calvin ige hirdetéséről, és ott elmondom azt, hogy mit jelentett, mit tanított Calvin az ige hirdetésről. Azt mondja, hogy az ige hirdetésben a Krisztus vére csepeg rejánk. Calvin azt mondja, hogy ige hirdetés nélkül olyanok leszünk, mint a vadállatok. Bolyongunk az erdőkön és a mezőkön. És a legszebb, amit Calvin mond, azt mondja, mi boldogabbak vagyunk, mint a halottak, mert a halottak már nem járhatnak templomba, és nem hallgathatnak ige hirdetést, de mi hallgathatjuk. Becsüljük meg, testvéreim, az ige hirdetést. Keresztelő János ezt végezte, intette szavakkal, nem az érzésekre appellált, hogy úgy mondjam, nem pszichológiailag akarta manipulálni az embereket, nem csoport dinamikákat alkalmazott, hanem szépen, egyszerűen, érthető módon elmondta az embereknek. És néhány kategóriának hallottuk, hogy elmondta, hogy mit csinálnak a vámszedők, mit csinálnak a katonák, mit csinálnak a gazdag emberek. És el tudjuk képzelni, hogy nagyon sok más ember kategória is jött hozzá. És azoknak is szépen elmondta, de nem általánosan, nem hogy szeressük egymást, gyerekek, vagy legyetek jók, ha tudtok, hanem egészen konkrétan az életükre nézve, az ige alapján, hogy mit tanít Isten igéje, hogy mit kell cselekedni, mi az Isten akarata. Testvéreim, ma nem szeretik ezt az emberek. Ma az van, hogy hát mindenki úgy él, ahogy akar. Úgy beszélek, ahogy akarok, úgy öltözködök, ahogy akarok. A tegnap vásároltunk, hát én egészen megdöbbentem, egy fiatal lány, hát nem tudom, érdemes lett volna megszámolni, hogy az arcán hány ilyen vas darab volt, szerencsétlen összeszurkálva, hát mondtam, hogy alszik, hát a párnájában mind bele akadnak azok a vas darabok, hát szörnyű, hogy mi van, és nem akarják az emberek, hogy intsük őket, hogy mindenki azt mondja, hogy úgy élek, ahogy akarok, azt teszem. Ma már a gyermeknevelésben mi már túl vagyunk, hála Istennek, de most már az van, hogy nem lehet fegyelmezni se a gyerekeknek, se lehet megmondani, hogy mit csináljanak. Legfeljebb a gyerekek mondják meg a szüleiknek, hogy mit csináljanak. Régen azt mondták, hogy jaj a gyerekeknek, akik nem engedelmeskednek a szülőknek. Ma azt mondják, hogy jaj a szülőknek, akik nem engedelmeskednek a gyermekeiknek. Nem lehet megmondani. Marosvásárhelyen, vagy 10 évvel ezelőtt történt egy döbbenetes eset, egy 55 éves ember, még a nevét is tudom, nem én temettem el, de egy másik gyülekezetben temették el. Fiatalok szemeteltek, rászólt és agyon verték, mert annyit mert mondani, hogy a szemetet azért nem az utcára kellene eldobni, hanem van kuka, és tessék azt oda dobni, és agyon verték, és a csúcs az volt, hogy még el se ítélték, talán még börtönbe se jutott az illető, a kapcsolatai lévén elrendezte, megúszta még a büntetést is. Hát igen, testvéreim, Isten igéje az nem ilyen, nem azt mondja, hogy élj, ahogy tudj, boldogulj, ahogy tudj, hanem azt mondja, hogy szakíts a bűnnel. Azt mondja, hogy ez nem helyes az életedben, ez nincsen jól az életedben. Korrigálja az életünket, rendezi az életünket, rámutat mindig arra, amiben még a megszentelődés útján előbbre kell jutnunk, mert ez mindig tart, testvéreim. A megigazítás az életünknek az első nagy pillére az egy egyszeri esemény az életünkben. Amikor hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, megigazultunk, de a megszentelődés az egy folyamat az életünkben. És amíg utolsót nem dobban a szívünk, lehet, hogy még a halálos ágyon is lesz valami kiigazítani való az életünkben, amit akkor kell megtanuljunk talán, amit akkor fog Isten elmondani nekünk, mert ő szüntelenül tanít bennünket. Hát Keresztelő János így tanított, és így intett, és így kell tegyük ezt mi is, drága testvéreim. Persze, szeretettel. És azt mondja itt az ige, hogy hirdette Keresztelő János az evangéliumot. Ez nagyon érdekes dolog, mert mi mindig úgy képzeljük el, hogy Keresztelő János az ítéletet hirdette, hogy ő az az ember a Bibliában, aki nagyon keményen hirdette az evangéliumot. Ő keményen megmondta a farizeusoknak is, hogy ti mérges kígyók fajzatai vagytok, hogy hiába bíztok abba, hogy Ábrahám fiai vagytok, mert Isten a kövekből is támasztott, hogy ő a törvényt hirdette, és majd jött Jézus a szeretettel, a kegyelemmel, és ő majd hirdette az evangéliumot. De nem így van, testvéreim. János nem törvényt hirdetett, hanem evangéliumot hirdetett. És akkor is evangéliumot hirdetett, amikor ítéletet hirdetett. Mert ő elmondta azt, hogy a fejsze az a fák gyökerére vettetett. De miért vettetett? Azért, mert nem termett jó gyümölcsöt. A fejsze az nem a kivágattatásért van, mert a gazda nagyon szereti kivágni a fáját, hanem az a gyümölcs termésért van, hogy az a fa gyümölcsöt teremjen. És Keresztelő János elmondta azt, hogy a szórólapát lesz a mesiásnak a kezében, de nem azért, hogy a búzát megsemmisítse, hanem azért, hogy megtisztítsa az ő szérvét, hogy a pólyva kerüljön ki a búza közül, hogy ne rontsa meg a pólyvát, hogy világos legyen, hogy mi a búza és mi a konkoly. Ítéletet hirdetett, de ez evangélium volt, ez kegyelem volt. Azért hirdette az ítéletet, hogy a kegyelem jöhessen az embereknek az életében. És testvéreim, tulajdonképpen az egész Ószövetségben is ezt látjuk. Ott van a törvény, ott van Istennek a törvény, a 10 parancsolat. De az evangéliummal kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a szabadító Isten, aki megfogtalak téged, kézen fogtalak, és szépen kivezettelek téged Egyiptomból, a sötétségből, a hitetlenségből, a bálványoknak a világából. És utána mondja el azt, hogy mivel én szabadító Istened lettem, ez az evangélium, hogy én szabadító Isten vagyok. Ezért, ha ezt te megértetted, akkor nem fogsz lopni, nem fogsz paráználkodni, nem fogsz ölni, és nem fogod elvégezni ezeket a dolgokat. Nagyon szép, biztos ismeritek sokan Cseri Kálmánnak a 10 parancsolatról szóló könyveit, ő nagyon részletesen elmondja ott a bevezetésben ezeket a dolgokat, hogy nyelvileg is szépen megmagyaráz, hogy ezt szinte így lehet fordítani, hogy mivel Isten téged megszabadított, ezért nem fogsz te ilyen dolgokat tenni, hogyha ezt megértetted az életedben. És Keresztelő János is, testvéreim, nem ítélettel kezdte az ő ige hirdetését. Hát mi volt az első mondata? Az volt, hogy elközelített hozzátok az Isten országa. Nem messze van már az Isten országa. Itt van, közel van, be lehet lépni az Isten országába. Tietek lehet az Isten országa. Az Isten országa nem egy ábránd, ami lebeg ott valahol, messze a felhőkön túl, az olyan valóság, amelyik itt van, ti bennetek van az Isten országa, ti már benne élhettek az Istennek az országában. Testvéreim, a törvény is, hogy úgy mondjam, az evangéliumnak a szolgálatában áll. Ezt látták meg a reformátoraink, ezt látta meg Calvin, ugye Lutherrel, ellentétben, aki még nagyon nagy különbséget tesz az evangélium között és a törvény között, ugye, és ez a luteránus testvéreinknek az ige hirdetésében is látszik, hogy ők mennyire mellőzik az Ószövetséget. Ugye a luteránus perikópa szerint, hogy a 7 évre van, 6 év, csak új szövetség, és egyetlen egy évben van Ószövetség, mert ők azt mondták, hogy az a törvény, az evangélium az az új szövetségben van. Nem igaz, testvéreim. Calvin zseniálisan látta meg azt, hogy az Ószövetségben is evangéliumban. Az Ószövetség is evangéliumot hirdet. Az Ószövetség is azt a jó hírt hirdeti az ember számára, hogy Isten könyörült ezen a világon. Isten szereti ezt a világot. Nem kell sötétségben maradni, nem kell bűnben maradni, nem kell kárhozatban maradni. Ne kárhozz el, mert van kegyelem. Ez már az Ószövetségnek is az ige hirdetése, az evangéliuma, drága testvéreim. Az Isten országából senki nincs kizárva. Az evangélium, testvéreim, azt jelenti, hogy elkezd munkálkodni a kegyelem az életünkben. Aki megérti az evangéliumot, aki megérti az Isten szeretetét, abban történik valami, abban megszületik az úgynevezett viszont szeretet. Megszületik a hála, zseniális a KT-nak a felosztása, testvéreim. Hány dolgot kell tudnod? 3. Milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom? Mi módon váltatom meg az én bűnöntől és nyomorúságomtól? És milyen hálaadással tartozom én Istennek a megváltásért? Aki befogadja az evangéliumot, az soha nem marad már az az ember, testvéreim. Az evangélium, a befogadott evangélium, az elfogadott evangélium, a megértett evangélium, az dolgozik az emberben. Csodálatosan végzi az ember munkájának az életét. És mi az evangéliumnak a hatása, testvéreim? Különös az, hogy az ember szív szerint engedelmeskedik Isten törvényének, hogy az az új ember, amelyik az evangélium által születik meg az embernek, most már nem kényszeretettem, nem a szolgaság lelkével, nem a büntetéstől való félelem alatt, hogy úgy mondjam, nem izzadságszagúan, hanem örömmel engedelmeskedik Isten szavának. Ebben is zseniális a KT testvéreim, mert hol találkozunk mi Isten törvényével a KT-ban? Hányszor találkozunk? Hányszor találkozunk a KT-ban a kikonfirmált közelesen? Melyik az első, amikor találkozunk? A KT-soknak a kedvenc kérdése, a harmadik kérdés, ugye meg csak 2 szó. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? És mi a válasz? Hát mondjuk, hát Isten törvényéből, Isten törvényéből ismerjük meg. Vagyis a törvény először, mint a nyomorúságunknak a tükre, amiben meglátjuk a nyomorúságunkat. És hol jelenik meg másodszor a KT-ban a törvény, testvéreim? A háládatosságról szóló részben itt fentről sugnak. Akkor csak nem maradunk szégyenbe. A 92. kérdésben, hogyan szól az Istennek a törvénye? És jön a 10 parancsolat. De ott micsoda a törvény, testvéreim? A hálaadásunknak a mértéke, hogy a mi hálánkat úgy fejezzük ki, hogy Isten törvényének szív szerint, készséggel, örömmel, teljes szívünkből, odaadással engedelmeskedünk. És testvéreim, érdemes a KT-nak ezeket a kérdéseit, a 10 parancsolatnak a magyarázatát átvenni. Ha időtök lesz, nézzétek át, mert nagyon hasznos lehet a mi életünk számára. Meg óv bennünket, hogy úgy mondjam, apró bűnöktől. Hát mondjam el, ez nagyon nevetséges történet, és lehet talán nevetni is rajta, de én elmondom mindig a kátésoknak is. Egyszer falusi lelkész koromban volt két malacom. Az egyik gyönyörűen fejlődött, a másik nagyon gírhes volt, sehogy se akart nőni. Jöttek a hollandok, ott minden reformátori kell legyen, és ők is nézték, hogy az egyik gírhes, a másik pedig szép kövér. És akkor mondtam, hogy hát ez az én reformátori gazdaságom, a kövér malac Luther, a sovány pedig Calvin. És de azt mondta a gondnok, mindenki mondta, hogy tiszteletes úr, hát adja férhez ezt a gírhes malacot, ami azt jelenti, hogy vigyem el a vásárba és adjam el. Mondta mindig a gondos, tiszteletes úr, hagyja, hogy küszködjön más vele. És akkor én mondtam, András bácsi drága, én a KT-ból megtanultam, hogy a lopás közé a hitvány áru is oda tartozik. Mondom, ne adj Isten, megtudják, hogy egy pap adta el ezt a gírhes malacot, aztán akkor lesz egy, hogy azt mondják, ugye, mert ott fel kellett volna dicsérjem, hogy hát milyen jól eszik és milyen jól nő az a malac, ugye. És aztán levágtuk szegényt hamar, mert nem nőtt, ugye, és egy nagy daganat volt benne, mert egy nagy drótot megevett, ugye, ez volt a magyarázata a végén. Nevetséges történet, azért mondom el a kátésoknak, Timi is tudja már, mosolyog, ugye, mert azért mutatja ezt, hogy a KT az egy olyan csodálatos könyv, hogy ilyen dolgokban is, hétköznapi dolog ez, kicsin dolgok ezek, testvéreim, de sokszor kicsi dolgokban látszik meg az életünkben az, hogy keresztények vagyunk. Nem nagy dolgokban, mert sokszor nagy dolgokban engedelmeskedni tudunk, de elbukunk a kicsi dolgokban. Arra Jánosnak van egy szép verse, a világ, az úgy, abban van egy ilyen mondat, hogy kész ugorni hegyen, völgyön, s elbukik a sima földön. Hát úgy vagyunk mi is, hogy hegyen, völgyön, nagyokat ugrunk, bizonyos pillanatokban, és aztán elbukunk a sima földön, elbukunk a kicsi dolgokban, elbukunk a hétköznapi dolgokban, testvéreim. A törvénnyel nem lehet az embereket megváltoztatni, testvéreim. Megváltoztatni embereket csak az evangéliummal lehet. Én ahányszor bemegyek a börtönbe, úgy mindig összerezzen a szívem, mert hát nem tudom, hányan jártatok börtönbe, ugye bemegy az ember, és lát egy óriási apparátust. Legtöbbször megbilincselt embereket látok, ugye, mert vagy akkor tartóztatták le, vagy viszik bírósági tárgyalás, aztán ott van a sok tiszt, ugye, kezükben a gumibot, ott van náluk a pisztoly, a fegyver, továbbész, látod a rengeteg rácsot, egy óriási apparátus, testvéreim, hogy úgymond változtassuk meg ezeket az embereket, javítsuk meg ezeket az embereket. Gumibottal, bilincsel, ráccsal, drákói fegyelemmel, veréssel, és ami ehhez tartozik. És meg lehet változtatni, testvéreim. Nem lehet megváltoztatni. Ott ettől senki, a bilincstől senki meg nem változik. A raboknak a 70-80%-a visszaeső, de ez nem csak Romániában van, így Erdélyben, Magyarországon, ez világszinten így van, testvéreim. A raboknak a 80%-a visszaeső, nem riasztja el őket, ahogy kijönnek két hét múlva, újra ott vannak. 21 éve járok be, és mindig újra találkozok vele, és mondom, te megint itt vagy, hát mit csináltál, miért kerültél megint ide? Mert újra visszaesnek. Volt egy híres rabbin, Barabás, ugye, szegény, 36 évig volt a börtönben, 14-szer volt elítélve, aztán meghalt szegény. Nem lehet, testvéreim, nem változtatja meg az embert a törvény, nem változtatja meg az embert a fegyelem. De az Isten megadta, nem sokszor, nem dicsekszem ezzel, hogy sokszor megadta az Isten, de egy pár embernek, fogolynak az életében megadta az Isten, hogy megláthattam azt, hogy meghallották az evangéliumot. Az evangélium elkezdett munkálkodni a szívükben, és azóta nem kerültek be a börtönbe. járnak templomba, bekapcsolódnak gyülekezetekbe is. Itt is vannak az itteni börtönökben is ilyen esetek. Sok konferenciára jártam, és meséltek, a Váci börtönben voltak csodálatos megtérések a Margitka szolgálata nyomán, ugye. Az evangélium változtatja meg, testvéreim, az embereket. Az evangélium, nem a törvény töri össze az embernek a szívét. Az evangélium töri össze az embernek a szívét. Az Isten szeretete töri össze az embernek a szívét. Hogy szeret engem az Isten? Hogy tudott így szeretni engem az Isten? Hogy tudta ilyen nyomorult, bűnös emberért odaadni az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust? Pünköskor nem törvényt hirdetett Péter apostol, evangéliumot hirdetett, még akkor is, hogyha keményen mondta meg nekik a dolgokat, de evangéliumot hirdetett, hogy ezt a Krisztust úrrá is, Krisztussá tette az Isten, és hogy meg lehet bánni a bűnöket, és amikor megértették az evangéliumot, akkor feltették a kérdést, hogy mit kell cselekedni. Az evangélium megértése után, nem a törvény hirdetése után, nem az ítélet hirdetése után, az evangélium hirdetése után jön a kérdés, jön az, hogy mit kell cselekedjünk, jön az, hogy miben mutatom meg a hálámat, miben látszik meg a szent élet az életemben, melyek azok a cselekedetek, amelyekben én Istent magasztalhatom, Istent dicsőíthetem. Az evangélium nyomában megszületik egy csodálatos vágy az embernek a szívében, drága testvéreim. És ez az, hogy én Isten akarata szerint akarok élni. És ahogy Kálvin az ő elmondatában mondja, én az Isten dicsőségére akarok élni. Ez a csodálatos az evangéliumban. Testvéreim, az evangéliummal lehet élni, de az evangéliummal lehet meghalni is. És akkor is szükségünk lesz a halálunk órájában, a halálos ágyunkon, a halálunk pillanatában, és nagy szükségünk lesz, az utolsó nagy szükségünk akkor lesz az evangéliumra. Egyszer egy komoly hívő ember érezte az ő halálának a közelettét, és összegyűjtötte a családját, és így szólt az ő családtagjaihoz, hogy tudjátok, azért, amíg az ember él, erős és egészséges, olyan könnyen beszél arról, hogy hát, meg kell halni, és hogy a halál az csak egy olyan átszenderülés a jobb létre, az örökké valóságba. Tudjátok, mondta ez a komoly hívő ember, azért, amikor az ember idejut, akkor azért ez nem olyan könnyű dolog. Ez egy nagyon nehéz dolog. Ez egy óriási próba. Ez egy óriási küzdelem szembenézni a halállal, mint az utolsó ellenséggel. De felemelte a kezét, és azt mondta, egyet ne felejtsetek el, az evangélium a halálos ágyon is evangélium marad. Az evangélium mindenre elégséges. Elégséges az életre, elégséges a halálra, elégséges az üdvösségre, elégséges nekem, elégséges neked, elégséges mindnyájunknak. Fogadd el ezt az evangéliumot, és engedd, hogy végezze el ez az evangélium benned is az ő áldott munkáját. Amen. Imádkozzunk, testvéreim. Istenünk, köszönjük az ígét, köszönjük, hogy Keresztelő János ige hirdetéséről hallhattunk. Kevés van feljegyezve néhány mondat, amit elmondott, de az annál többet jelent, annál több üzenete van a mi számunkra. Köszönjük, hogy ő tudta azt, hogy szólnia kell, tudta azt, hogy ígévé kell válnia, ígét kell mondania. Köszönjük, hogy ő nem általánosságban beszélt, hanem nagyon is konkrétan mindenkinek az életére szabva, helyzetére szabva mondta el azt, hogy mit kell tennie, hogy mit kell cselekednie, hogyan kell járnia. Köszönjük, hogy ő evangéliumot hirdetett. Úgy, ahogyan az eredeti szövegben itt olvasuk, evangélizálta a népet. Öröm üzenetet hirdetett, hogy az Isten országa elközelgetett, hogy meg lehet térni, hogy lehet hinni az evangéliumban. Köszönjük, Urunk, hogy az Ószövetség is evangéliumot hirdet. Köszönjük, hogy a törvény, a 10 parancsolat is evangéliumot hirdet, hogy te szabadító Isten vagy. Kihoztad a te népedet Egyiptomból, a szolgálatnak a házából. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy az ítélet hirdetése is evangélium volt, hogy evangéliumnak az eszközei voltak a fejsze és a szórólapát, mert azért volt, hogy több legyen a gyümölcs, hogy megtisztuljon a szérű, hogy megszentelt élet legyen. Köszönjük ezt, Urunk, hogy megértettük, hogy az evangélium tudja megváltoztatni az embereket, az örömüzenet, a szeretet, az Istennek mérhetetlen szeretete, amely én utánam jár, hogy mondja a szép éneki, tévelgőn, vakon, bolyongtam utamon, s egyszer csak rám talált. Köszönöm, Uram, hogy rám is rám találtál az evangéliummal. Köszönöm, hogy én is megérthettem. Köszönöm azt, amit az én életemben végeztél el eddig, és amit ezután fogsz még elvégezni, mert sok mindent el kell még végezzél. És köszönöm az én drága testvéreimet, akikre rátaláltál. Köszönöm az ő életüket is. Köszönöm azt, hogy akik itt vagyunk, mindnyáján úgy állhatunk, és úgy imádkozhatunk, hogy engem is találj meg, Uram, bennem is végezd a te áldott munkádat, a te újjáteremtő munkádat. Adjunk nekünk alázatot, hogy meglássuk azt, hogy az evangélium miben igazgatja az életünket. Köszönjük a Heidelbergi kátét. Bocsásd meg, hogy nem tudjuk eléggé, pedig olyan kincses tár lenne a mi számunkra. Annyi drága üzenete lenne, az, hogy elővegyük, az, hogy olvasgassuk azt, mert annyi drága tanítása van, gyakorlati tanítása, hogy mi hasznunk van ebből meg abból, mi a vigasztalás mindenből, amit az ígében elmondasz a mi számunkra. Urunk, köszönjük, hogy az evangélium nem csak az életünkben, hanem halálunkban is meg fog vigasztalni. Köszönjük, hogy az evangélium az üdvösségre is el fog vezetni. Urunk, adjad, hogy ne szégyeljük a te evangéliumodat. Tudjuk tovább mondani másoknak is úgy, ahogyan tudjuk. Talán nem adtál olyan tehetséget nekünk, mint Keresztelő Jánosnak, de amit adtál, azt a keveset, azt a mustármagnyi hitet, hadd használjuk, Urunk. Adjad, hogy ott legyen ez a szent vágy a szívünkben, hogy mi a te akaratod szerint éljünk, az evangélium tanítása szerint éljünk. És add azt a vágyat, ami ott volt a reformátorunknak a szívében, hogy tied legyen az életünk által minden dicsőség. Urunk, így légy velünk, így áld meg a mi esténket, annak további részét is, hazafelé való utunkat is. Ha valakit találunk otthon is, aki talán nem hallgatta az ígét, ha lehetőségünk van rá, add, készíts lehetőséget az evangélium továbbadására, vagy talán a holnapi napon, mindazok számára, akikkel találkozunk. Urunk, áld meg mindenütt a te népedet, könyörülj a te népeden, könyörülj a rabokon is, róluk is sok szó volt, Urunk. Köszönjük, hogy ott is hirdetettik most az evangélium. Áld meg azokat, akik ott hirdetik, e nehéz helyen. Könyörülj, Urunk, az evangélizáción, evangélizáljat, szolgáid által ezt a nagy világot, minden embert, Urunk, könyörülj rajtunk, a te kegyelmed gazdagsága szerint. Így légy velünk, és hallgass meg minket. Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mai estére is két verset készítettem, egy picit úgy, hogy egy csodálatos lírai verset fogok először elmondani, amiről a nagy irodalom kritikus Gyulai Pál azt mondta, hogy a magyar irodalomnak talán az egyik legszebb verse, gyöngyszeme. Azt mondta, hogy ha ez az író csak ezt az egy verset írta volna meg, akkor is arany betűkkel írta volna be a nevét a magyar irodalomba. Utána pedig a magyar irodalomnak az egyik legdrámaibb versét fogom elmondani. Az első verset sokan ismerik, talán mondhatják velem együtt, Vörös Marti Mihálynak a Szegényasszony könyve, a második pedig Reményik Sándornak a Pilátus című verse. Akkor először a Vörös Marti verset. Egy szegény nő, Isten látja, nincs a földön egy barátja. Agg, szegény és gyámoltalan, ül magán a csendes lakban. Gyásza nincsen, gyásza rég volt, még midőn jó férje megholt, de ruhája most is gyászol, szíve fél a tarkaságtól. Dolga nincs, hogy volna dolga, kis ebédhez nem kell szolga, s az ebédnél nincs vendége, csak a múlt idők emléke. Aki maga néz a tálba, azt az étel nem táplálja. Több annak a gondolatja, mint amennyi jó falatja. Gondol vissza és előre, a sok jó és bal időkre, s félig étel, félig bánat, mindkettőbe belefárad. Haj, nem így volt hajdanában, míg nem járt özvegy ruhában, tele kamra, tele pince, s mindig kéznél a kilincse. Vendéget nem kell kérni, önként szoktak ők betérni, víz dícsérni, bor fecsélni, és a gazdát nem kímélni. S a szegény, ki ide eljött, lelkében nem tört meg a hit. Nem hideg arc, nem hideg kéz, hideg arcok, eleség volt az ajándok. És ha néha úgy történik, bár nagy ritkán nem jött vendég, akkor sem volt üres a ház, bőven volt az Isten áldás. Jobbra-balra a sok gyermek játszottak és verekedtek, s gondjaiért az anyának sok bajt, örömet adának. Haj, azóta csak bút látott, hogy a gazda sírba szállott, gyermekei szétfutottak, napkeletnek, napnyugodnak, s a szegény nő elhagyatva úgy maradt, mint a szedett fa. Az idő jár, s ő csak megvan, hol reményben, hol bánatban, szűkenten kis vagyonából, és ha dolga néha fordul, gazdálkodni még most sem tud. Ha neki van, másnak is jut. Jobb időkből rossz szokása, hogy a könnyeket ne lássa, megfelezi kis konyháját, s maga gyakran szükséget lát. Most ott ül az asztal mellett, ima könyvében keresget. Könyvét hívják rózsás kertnek, melyben szent rózsák teremnek. Régi jó, de kopott jószág, melyet még csak a barátság, s néhány ernyet szál tart össze, oly igen meg van viselve. S im kopognak és köhintve, a jó öreg sára jön be,
Isten áldja meg, nagyasszony, most ugyancsak legjobb itthon, jó, hogy ilyenkor ki nem jár, majd elvesztem oly nagy a sár. Hát mi jót hoz sár a néni? Istenem, bár tudnék hozni, egy kéréssel jöttem volna, ha miatta meg nem szólna. Oly nehéz most a szegénynek, tán jobb volna, ha nem élnek. Imádságos könyvet kérnék, higgye el, most oly jól esnék, mert hiszen, ha már az ember szép szerint jól lakni sem mer, már ha szűken él kenyérrel, éljen Isten igéjével. Így legalább árva lelkünk, az imádság tartja bennünk. Itt tudom, van heverőben, adjon az Isten nevében. Jó asszony, felelt az özvegy, könyvem nincsen, csak ez az egy. De ha már úgy megkívánta, és ettől függ boldogsága, vegye egy nevét jó névvel, én beérem más felével. S felét ide, felét oda, könyvét két felé osztotta. Most a két jó öreg asszony, hogy semmi jót nem ulasszon, fél könyvből, de nem fél szívvel, imádkoznak este reggel. S mert van Isten mennyországban, nem imádkoznak hiában. Itt Vörös Marti úgy mondja, ha van Isten, de hát én ezt így nem tudom mondani, ezért bocsássa meg Vörös Marti, mindig így mondom, s mert van Isten mennyországban, nem imádkoznak hiába. Még Vörös Marti is ki kell egy kicsit korrigálni, hát ha bicegett a hite neki, próbáljuk azt is helyre igazítani. Mint ahogy Petőfinek is egyszer volt egy március 17-i ünnep, és hát eléggé összementünk a tanárnénivel, mert Petőfi a nagy hős szerelmébe írt egy ilyen szerelmes verset, hogy érted, szívesen elkárhozom. És akkor mondtam, hogy hát mi azért prédikálunk, hogy az emberek ne kárhozzanak el, minden tiszteletünk a Petőfié, de ezt a verset azért ne szavoljuk a templomban, hogy én szívesen elkárhozom. Vigyázzunk ezekre is, mert azért meg kell válogatni. Reményik Sándor, Pilátus, a pörnek vége elvégeztetett, véres a kereszt tövében a fű, a helytartóban forr a néma dűs, egy gondolat tépi a másikat. Rongy csőcselék, én unlak titeket, unom a vágyatok, a hitetek, a papjaitok ragyogó ruháját, s a mellük verő mesiásokat, a nap hevét, az átkos ég alatt, a zagyva szókas buja színeket, és magamat és uramat, a császárt, ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, szegény bolond, pedig csak álmodott egy létráról az égig, csak álmodott, de ezeknél tán szebben, már szürkült fenn a koponyák hegyén, vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nekem az igazságról, azután némán vérzett, ragyogott, gunnyal kérdém az igazság micsoda, felelte, én vagyok. Hát kicsoda nékem ez az ember, a csőcselék borajlott, mint a tenger, én untam emezeket, untam ezt is, egy mesiással több vagy kevesebb, Pilátus lelken nem lesz nehezebb, de könnyebb tán ez Isten verte föld, untam a dolgot, s odalögtem vége. De jaj, vajon kire fröccsent a vére? Az alkony megy, az éj, az est leszáll, de a helytartó lelke nyugtot nem talál. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, és nekem nem volt elég fegyverem, nem volt elég lándzsásom odakünt, vagy tán üres vagyok idebent. Mit bánom én minden bölcs üres, bús madarak el a szívemből, hess! feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, mi közöm hozzá, feszítsétek hát, te véres kezű szennyes csőcselék, feszítsd meg hát a Mesiást, élem meghal-e egymarad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot, mi közöm hozzá, feszítsétek át, vigyétek! Vitték a kereszten holt, de talán mégis király volt. Csend most, de hallga, künn az éjkopog, Pilátus udvarában a papok. Uram, mi veled így egyet nem értünk, ahogyan írtad botránkozás nékünk. Rexnek, uram, csak ő mondta magát, nem készítetted jól a Golgotát. Némilyen csúnya rőt láng a szemén, im kővé vált nátszál oly kemény. Odafent csöndben hallgat a kereszt, Pilátus nő, amint beszélni kezd. A Mesiástok megmenteni késtem, de négy betűt a keresztjébe bístem, e négy betű az én becsületem. Hajótörötségem utolsó roncsa, hitetlen hitem, büszke makadságom, egy akarat az akaratlanságon, e négy betű az én becsületem. Hádesre, e négy betű marad, ha alá kéne temetnem-e várost, Rómát, az imperátort, magamat, e négy betű az én becsületem. Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, halljátok, amit megírtam, megírtam. Bent csend, de kint az éj zsoltárba kezd, s áll a zsoltáros éjben a kereszt.